153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy fiatalember fog nekünk ezen a héten, illetve a jövő héten is egy-egy nagyon érdekes témáról beszélgetni, akinek az életútját az Önindító magazinban követhetik hamarosan, hiszen 30 évesen egy kiskunhalasi származású fiatalemberről beszélünk, aki a Földtudományok Egyetemi Végzettséggel, hát tulajdonképpen egy nagyon különleges mozgásterápiát folytat, illetve sugárzásmérést, ami főként épületekre vonatkozik. Ma nyilván és elsőként az én favorit témámat, a mozgásterápiáról fog mesélni. Szóval köszöntöm nagy szeretettel Olá Gergelyt itt a műsorban. Szervusz!
Szia! Örülök, hogy itt lehetek.
A mozgásterápiáról fogunk beszélni elsőként. Ez az életednek egy nagy terelme, ahogy fogalmaztál az életút riportodban. Azért, aki azt nem hallgatja meg, mindenképpen ismételjük, hogy hogyan is került a te életedbe, hiszen földtudományi szakon geofizikusként végeztél, és tulajdonképpen neked mégis a szerelmed a mozgáskultúra, a mozgásterápia, annak a tanítás, avval való gyógyítás lett. Szóval ez hogy ütött be az életedbe, és mikor?
Tulajdonképpen az internetnek köszönhetem ezt is. Én akkoriban egyetem alatt, mint nagyon sok más ember, edzettem konditeremben, és abszolút véletlenek folytán olyan cikkeket találtam az interneten, meg olyan videókat, amik egy egész más világot mutattak be, más irányból mutatták a mozgást.
Köthető ez valakinek a munkásságához, életéhez, vagy csak általában?
Akit az életút videóban is kiemeltem, az IDO portál. Az ő videóit nagyon ajánlom megnézésre az interneten. Nagyon érdekes ember, és nagyon érdekes üzenete van a mozgással, meg egészséggel kapcsolatban, hogy tényleg mindenkinek ajánlom, IDO portál.
Ugye az életút riportodban mondta, hogy neked ez egy nagyon nagy felébredés volt, hogy igazából egész másként is lehet élni, és mivel ez a mostani témánk, abszolút annak szenteljük, hogy ezt elmeséld nekünk egy picit részletesebben, akár konkrét tanácsokra is nagyon nyitottak vagyunk a hallgatókkal együtt, magam is. Tudom, hogy ebben különleges masszázs, hengereket nagyon sokan ismerik, de hogy azt azért másként is lehet használni, mint ahogy megszoktuk. Tehát, hogy mi volt annak a lényeg, ami neked ezt a nagy felébredést okozta, és mit változtatott az életeden? Mely gondolata IDO portálnak?
Nem is igazán IDO portálhoz köthető ez a gondolat, de mégis inkább ezt mondanám. Ugye, amikor az ember csak úgy sportol, mozog, használja a testét, akkor úgy automatikusnak veszi azt, hogy a dolgok azok valahogy úgy történnek a testében. Az, hogy milyen mozdulatokat végez, milyen izmokat kapcsol be, miként működik az az adott tevékenység fizikai szinten, az ugye teljesen tudattalan, és nem is foglalkozunk vele, és ugye sokszor fel sem merül az emberben, hogy mondjuk ennek a adott mozgás mintának, mozgás kultúrának, testtartásnak mekkora szerepe van abban, hogy neki mondjuk lesznek-e valamilyen mozgásszeri problémái.
Tehát, hogy mondjuk rohadtul fáj a hát a nap közepére már, vagy a keze, vagy a karja, vagy a...
Igen, igen, pont erre gondolok. És hogy pont az, hogy leszakad a háta a nap közepére, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a hátán ott a szövetek, vagy valamik ott gyulladásban vannak, vagy torlódnak, vagy ilyesmik történnek, mert ugye erre tudunk gondolni, hogy ha ott fáj, akkor ott biztos, hogy történt valami fizikai elváltozás, ami miatt ott fájdalom alakul ki. De sokkal közelebb van az igazsághoz az, hogy alapvetően arról van szó, hogy úgy terhelte az ember azt az adott területet, vagy az egész testét olyan módon van használva, hogy úgymond ezek az erővektorok, amik hatnak ránk valamilyen tevékenység mozgás közben, azok nem optimálisan érik az adott izületet.
Tehát akkor, ha jól értem, amit mondasz, hogy amikor egy-egy konkrét testi fájdalom kínoz bennünket, többé vagy kevésbé, akkor nem arra kell gondolni, hogy én hátfájós vagyok, meg béna a combom, meg a csípő, meg a gyerekszülésre fogják a nők nagy részét a problémáiknak, hanem egyszerűen nem jól használjuk a testünket, vagy esetleg nem csináljuk azokat a gyakorlatokat rendszeresen, amik kiegyensúlyoznák azt a terhelést, amit egyébként küldünk rá.
Pontosan így van. Tehát alapvetően ez a testhasználat. Ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, mert valamilyen szempontból úgy lehet gondolni erre a testre, mint egy ilyen gyurmára, ami így ilyen nagyon lassan mállékony, nagyon lassan formálható. És ugye itt talán a testtartás témájával legegyszerűbb magyarázni ezt, hogyha egész nap ülünk, akkor ugye az ülésben leszünk egyre jobbak, a testünk elkezd egy olyan formát felvenni, ami könnyebbé teszi az ülést. De ugye ez nem egy pozitív folyamat. Lehet azt mondani, hogy az ember az 0-24-ben edz, mert ugye edzéskor akarunk olyan stimulust adni a szervezetnek, amire adaptálni szeretnénk.
De ezt mondjuk hetente csak egyszer csináljuk, fél órát.
Igen, igen, meg azt akarom ebből kihozni, hogy az adaptációs folyamat az egy kétélű fegyver, mert nem csak pozitív folyamatokra fogunk adaptálni, hanem negatívakra is. És hogy a testhasználat nem egy pozitív stimulus, nem egy tökéletesen vagy elég jól működő dolog, akkor az negatív irányba fogja vinni az egész testnek a működését, ami előbb-utóbb fájdalommal, mozgásszerű panaszokkal, vagy akár belső szervi ilyen-olyan problémákkal tud járni.
Értem. Sőt, ebben tulajdonképpen a légzést is beletehetjük. Ugye szintén az életút riportodban már ugye említetted, hogy a légzést is olyan természetesnek veszük, de hogy igazából valószínűleg ott is megvan, hogy kell jól, vagy kevésbé jól, vagy még jobban lélegezni. Itt azt mondtad, hogy tulajdonképpen a sportolásnál is az a szerencsés, hogyha nem csak egyfajta sportot űzünk, pont emiatt, amiről eddig beszéltél. Ezt hogy képzeljük?
Ezt úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk képzeljünk el egy kördiagramot, ami 360 fokban létezik, és hogyha mondjuk fogunk egy adott mozgásformát, például futást, akkor az egy nagyon-nagyon pici szelete ennek az egész kördiagramnak, és a kördiagram itt az úgymond a mozgásnak a hatalmas világa. És a testünk az akkor érzi magát igazán jól, és akkor tudunk igazán sokat kivenni ebből az adaptációs folyamatból, amikor ennek a 360 fokos kördiagramnak, vagy nevezünk inkább tortának, mert az csak szimpatikusabb, ennek a tortának a lehető legnagyobb, lehető legtöbb szeletét lefedjük. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a lehető legtöbb módon használjuk a testünket.
Nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy szerintem egy csomó minden világossá vált. Meglepő, de akkor is edzünk, amikor nem csinálunk semmilyen mozgást, mert a testünket akkor is használjuk valahogy. És akkor abból, amit elmondtál, az derül, hogy szerintem a számomra és a hallgatók számára is, hogy tulajdonképpen az lenne ideális a testünknek, hogyha full 24-be minél több fajta mozgást építenénk be az életünkbe. Ebbe persze az ülés is benne van, és a telefonálás, akár mindenféle formája. Tehát, hogy egyáltalán olyan mozgásokat csinálnánk folyamatosan, amik sokfélék, és minél inkább ezt a tortát, amit említettél, kihasználnánk, minden szeletébe belekóstolnánk. Innen fogjuk folytatni, mert hogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy akkor milyen konkrét tanácsaid vannak, hiszen gondolom, hogy először te építetted be a saját életedben, majd elkezdtél segíteni másoknak ebben, meg sulikat végeztél hozzá, úgyhogy zene után folytatjuk Oláh Gergellyel a beszélgetésünket, maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai interjúnkat Oláh Gergellyel, egy halasi származású fiatalemberrel, aki mozgásterapeuta, és hát nagyon érdekes dolgokat mesélt már eddig is nekünk. Egyrészt arról, hogy hogyan került az ő életébe ez a dolog, hogy átalakította gyakorlatilag az életét, és hát ez vált a fő szenvedélyévé. És a testhasználatról beszéltünk. Olyasmit szűrtem le abból, amit eddig mesélt nekünk Gergő, hogy tulajdonképpen 24 órán keresztül, ahogyan használjuk a testünket, vagy épp nem használjuk, vagy ahogyan mozgunk, vagy nem mozgunk, az folyamatosan alakítja a testünket. És a legideálisabb az lenne, hogyha ez egy kiegyensúlyozott dolog lenne, hogy minél többféle módon mozognánk, használnánk, hogy ideálisan érezzük magunkat a bőrünkben. Itt a szünetben azt mondtad nekem, hogy most olvastál egy friss cikket, ami szerint például egy nagyon izgalmas, és a gyerekeknél gondolkodunk ebben a mozgásban, ugye ez milyen klassz, ezt már is osszuk meg a hallgatókkal.
Igen, igen. A trambulinozásról olvastam egy cikket, egy amerikai terapeuta tollából, és istenítette a trambulinozást, mert hogy milyen elképesztően jó terhelést ad a szervezetnek, amellett, hogy persze nagyon mókás, mert például ez a rugózós mozgás, a nyirokkeringése nagyon-nagyon pozitív hatással van, és azt így zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon-nagyon sok embernél pang a nyirokkeringés, mert ugye a nyirok az csak akkor mozog, nincsen neki szíve, ami lüktetne és mozgatná. A nyirok az csak akkor mozog, amikor az ember mozog.
Tehát ugye ez elkerülhetetlen, ha azt akarjuk, akkor ki kell szállni a fotelből. Vagy a
hát igen, a nyirokkeringés ez pedig relatíve egy fontos dolog, mert ugye az ilyen metabolikus melléktermékek, ugye a
méreganyagok.
Méreganyagok, igen, csak ezt kicsit el akartam kerülni, de gyakorlatilag igen, a méreganyagokról van szó, azokat a nyirok keringés szállítja el.
Gergő, mi most egy kicsit a te kezeltjeid vagyunk, ugye van is honlapod, gitártorna.hu, ott kifejezetten ugye zenészeknek adsz tanácsot, a tipikus vagy a csukló kéz problémákon segítesz, ugye akár számítógép előtt is. Szóval most mi az, amit mindenképpen tudnál javasolni nekünk? Tudom, hogy masszás hengert is tanítasz jól használni, szóval egy kicsit segíts nekünk, úgy egy általában egy tipikus civilizációs problémával maximálisan ellátott hallgatót képzeljünk el.
Először is picit konkretizálnám azt az előző gondolatot, mit jelentett az, hogy minél többfajta mozgást végezzünk. Például, hogyha valaki végez például súlyzós edzést, akkor amellé kiváló kiegészítés valamilyen lágyabb, valamilyen szabadabb mozgásforma, például tánc, vagy esetleg jóga, vagy esetleg valamilyen gimnasztika, talajtorna, amiben egészen más, vagy egészen ilyen organikusabb, szabadabb formában tud mozogni a test. Az ilyen szabad tánc is társai, azok nagyon-nagyon jók ilyen szempontból, mert tényleg sokkal fluidabb és 360 fokosabb maga a mozgás, mint a kötött pályás súlyzós edzés. És nagyon jól kiegészítik egymást.
Így van, tehát gyakorlatilag valaki mozog rendszeresen valamit.
Igen.
Majd mindjárt áttérünk arra, aki semmit. Tehát, hogy ezt úgy szerintem kb. Mindenki el tudja képzelni, hogyha egyfajta módon használja a mozgásban, a sportban, akkor olyat keresel, ami totál másképp mozgatja meg a testét. Halasson jó helyzetben is vagyunk, hiszen a bácsa másik Gabinak van szabad tánc csoportja, amihez lehet csatlakozni. Te magad jogázol egyébként, Gergő?
Nem jogázom, szabad táncot viszont már évek óta. Hát most nem, mert maximum itt a nappalimban szoktam, ugye nincsenek már foglalkozások. Remélhetőleg még nincsenek. Én jártam szabad táncra, ilyen mozgásmeditációra 3 vagy 4 éven át, minden héten.
Mozgásmeditáció, le is csapunk rá, hogy lehetne ezt megragadni. Ezt szerintem sokak nem ismerik, ezt a fogalmat.
Ó, ez pont az volt, amit én kerestem. Szóval pont ez volt, amit mondtam, hogy én súlyzós edzéseket végeztem, kettlebell, TRX, konditerem, meg akkor már csináltam ilyen talajtorna jellegű, szabadabb mozgást is, de vágytam valami igazán szabadra, ami úgy tényleg úgy olyan felszabadultabb, és ugye feljött a tánc, de hát a tánc az meg sokszor szintén koreografált, bezár a koreográfiába, és ezek a szabad táncok, mozgásmeditációk, ezek gyakorlatilag egy nagyon alapszinten arról szólnak, hogy megy a zene, ami általában elképesztően jó, és egyszerűen csak hagyjuk magunkat elengedni. Hagyjuk magunkat, hogy vigyen a zene, vigyen a lendület. Elsőre ez sokkal-sokkal nehezebb, mint amit az ember gondolna, vagy lehet, hogy pont azt gondolja az ember, hogy nehéz, mert ugye pont ezek a mozgásformák, ezek nagyon bezárnak minket. A társadalom, meg az ilyen rejtett elvárásrendszer, hogy hogyan kell viselkedni, az is nagyon bezár minket, és olyan erős általában az öncenzúra, hogy hogyan szabad kinéznem, hogyan szabad mozognom, hogy nagyon-nagyon nehéz azt mondanunk, hogy jó, itt van ez a zene, úgyse figyel rám senki, és akkor úgy elengedem magam, és tényleg azt csinálom csak a zenére, össze-vissza mindenféle fura mozgásokat végzek, lemegyek a talajra, ide-oda gurulok, ugrálok, és bár nagyon-nagyon hosszú idő odaeljutni, hogy az ember tényleg ezt meg tudja engedni magának, de már az első alkalomtól kezdve elképesztően felszabadító, és a test is imádja.
Állati jól hangzik mindez. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hozzásegíthet. Ugye nem véletlenül az a neve, hogy mozgás, tánc, meditáció, hogy gyakorlatilag ez szellemileg és lelkileg is megtörténjen, ez a szabadság. Innen fogjuk folytatni zene után, már ez a mozgás, már ez a tánc, meditáció, azt gondolom, hogy sokaknak ötletet ad, hiszen nekem például egy kedves ismerősöm vezette be az életében most pont ebbe a covidos zárt időszakban, hogy avval kezdik a napot, egy fiatal párról van szó, hogy felcsapják a zenét, és gyakorlatilag egy szabad tánc mozgást végeznek, nem látja őket senki, egymáson kívül, és teljesen felhangolódnak, felébrednek.
Szuper jó, szuper jó. Ezzel kéne mindenkinek indítani a napot.
Oké, akkor ez már tanácsként elhangzott, ha valaki csak eddig tudott bennünket hallgatni, ezt mindenképpen próbálja ki és építse be. Zene után folytatjuk a beszélgetést Olá Gergelyel, és egy picit a masszázs hengerre fogok kérdezni, hiszen tudom, hogy annak is igazából szakértője. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és segíteni fogunk abban, hogy hogy lehet klasszul átmasszírozni akár önmagunkat egy viszonylag egyszerű eszköz segítségével.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést egészségvédő témánk szakértője Olá Gergely, kiskunhalasi származású fiatalember, aki például masszázshenger tanfolyamokat is tartott, egyéni tanácsadást is tart, akár online is. Sokan ismerik például ezt a masszázshengert, ami ugye nagyon sokféle formája van, de nagyon nagy segítséget nyújt komoly mozgásszerű problémákban. Szóval erről mit lehet tudni, és hogy lehet ezt jól használni?
A masszázshenger az egy olyan eszköz, aminek szerintem minden háztartásban ott lenne a helye, mert egy elképesztően egyszerű dologról van szó, ugye ez egy hát vagy egy fél méter, vagy egy méter hosszú, és körülbelül egy ilyen 15 cm átmérőjű szivacshenger. Nem teljesen kemény, hanem picit összenyomható, de azért relatíve kemény. És arról van szó, hogy mondjuk ez a sodrófa, és mi vagyunk a tészta. Tehát gurulunk ezen a hengeren, és ezáltal át tudjuk masszírozni az izmainkat és más szöveteinket, amik ott vannak. Alapszinten erről szól a módszer. Aztán persze nagyon messzire vezet ez az egész, hogy hogyan használjuk, mikor használjuk, mennyire használjuk, milyen módon, de alapvetően arról van szó, hogy van egy szivacshenger, és gurulunk rajta.
Én ezt azért is kértem tőled, hogy mesélj erről, mert én magam használom egy éve körülbelül, amikor nekem, ugye mondtad, hogy a mozgásunkat úgy képzeljük el, meg az életünket, mint egy nagy torta, annál jobb, minél többfélét csinálunk vele, annál jobban kiegyensúlyozza. Tehát én már annyit ültem vélhetőleg a munkahelyemen, hogy állni nem is bírtam 5 percnél többet, és úgy döntöttem, hogy 50 évesen ez nem kóser. És elmentem gyógytornászhoz, és akkor például többek között nekem előírta, hogy a nyújtás után át kell hengerezni, és én akkor szembesültem avval, amit mondtál, nagyon jó elképzelni, hogy mint egy tésztát, egy nyújtófával, hogy az én lábamba, elől, hátul, combjába akkora csomók vannak, és azok olyan piszkosul fájnak, amikor elkezdem hengerezni. Szóval ez nekem tetszik, hogy mindenkinek ott kellene lennie, meggyőződésem, hogy így van. Hogy lehet ezt használni, hogyha valaki most hirtelen hallgat bennünket, és nem gyógytornász mondta, biztonságosan és jól?
Az interneten például egy csomó gyakorlatnak fent van a videója, viszont maga ez a felállás, hogy mondjuk hogyan hengerezem az előső combizmomat, vagy a vádlimat, vagy valami, bármilyen más izmot, az még csak a dolog egyik fele. Maga az, hogy hogyan helyezkedem el a hengerem. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem szabad felfeszíteni azt az adott testterületet, amit éppen hengerezünk. Mert nagyon sokan így hengereznek például, jó gyorsan ide-oda gurulnak, és ettől ugye megfeszülnek az izmok, és emiatt nem tud annyira mélyre menni ez a gördülő nyomás, ami ugye a hengerezésnek a lényegét adja. Úgy lehet ezt elképzelni, hogy szivacs elvnek hívom ezt a jelenséget, ami ugye hengerezés közben történik. Van ez a gördülő nyomás, ránehezedünk a hengerre, és azzal ugye végig gördülünk. És mint egy szivacsból, a szöveteinkből kimegy a vér, a nyirok, mindenféle ilyen fluidumok, folyadékok. És amikor legördülünk róla, akkor mint a szivacsot, amikor elengedjük, újra teli tud menni vízzel, ugye a szöveteink pedig mindenféle folyadékokkal, és ezáltal javítja például az anyagcserét. Emiatt van az, hogy mindig lassan és kontrollált mozdulatokat végezve szabad csak hengerezni, úgyhogy az adott területet lazán tartjuk. Ez például nagyon-nagyon fontos alapelv.
Milyen hengert érdemes venni? Van a rücskös, sportolóknál lehet inkább látni, nagyon komoly sportolóknál, vagy éppen egy kicsit inkább sima felületű ajánlás?
Szerintem érdemes a középosztályt megcélozni. Vannak a nagyon-nagyon rücskös hengerek, ezeket általában grit hengereknek hívják, és ezek azok, amik belül üregesek, és általában rövidebbek is, tehát ilyen 33-35 cm hosszúak. Ezek sokszor az átlagos felhasználó számára nagyon-nagyon erős ingereket adnak, és a túlingerlés az pont a visszájára fordítja a dolgokat, tehát nem feszültséget old, hanem feszültséget teremt. Úgyhogy átlagos esetben szerintem az ilyen finoman mintázott henger a legjobb választás. A sima sem rossz, de a finoman mintázott mintázatot, pont a mintázat miatt jobb használni, mert kevésbé fáj. Ez valószínűleg azért van, mert a bőrben lévő receptorok stimulálódnak, és emiatt nem lesz annyira intenzív ez a kellemetlen fájdalomérzet. Nem mindig jár fájdalommal a hengerezés, csak akkor, hogyha nagy feszültségek vannak a területen.
Értem. Nálam az volt a tapasztalat, hogy gyakorlatilag azért egy-két hét alatt a legborzalmasabb erős csomóktól sikerült megszabadulni, tehát kigyúrta tulajdonképpen a lábam tésztájából ez a henger. Picit most itt be is fogjuk fejezni, hiszen nyilván egész pontosan ezt ki kell próbálni, meg szakembertől kell kérni tanácsot. Egyáltalán az, hogyha a hallgatóink magukkal viszik, hogy ez a henger, ez egy nagyon jó masszírozás, önmasszírozási mód. A hallgatóink, nagyon remélem, hogy akkor már is gazdagodtak, hiszen a háztartásban nagyon jó, hogy te tartunk egy ilyen masszázshengert, és hogy hallottuk Gergőtől a YouTube-on vannak nagyon jó kis videók ezzel kapcsolatban, ami tehát általános alapszabályként még szakértőnk esetleg üzen ebben a témában.
A videókban igazából a kivitelezésnek a mikéntjét lehet ellesni, mert azon nincs sok gondolkodni való. Viszont a konkrét mozdulatnak a sebessége az például nagyon sokszor túl magas. Tehát a hengerezés az akkor optimális, amikor lassú, megfontolt, tehát kontrollált mozgásokat végzünk lazán. Mert ugye az előbb említett szivacselv az ilyenkor tud érvényesülni.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. Olá Gergely mozgásterápeutával beszélgetünk tovább, és rendkívül hasznos tanácsokat kapunk tőle. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Olá Gergellyel, mozgásterapeutával, halasi származású fiatalemberrel a beszélgetést. Nagyon sok hasznos dolgot mondtál már nekünk, Gergő, én nagyon-nagyon örülök, és remélem, hogy sokan ki is fogják próbálni, nem csak örülnek, hogy hallottak róla. És akkor most meg is ragadom az alkalmat, hogy nagyon sokan sajnos egyrészt stresszes életet élnek, mert ezt nem nagyon tudjuk kikerülni, másrészt sokan nem folytatnak semmilyen mozgást. Ugye mondtad, hogy nagyon jó, ha valaki kondizik, akkor mondjuk mozgás, szabad táncot üzzön, tánc, meditációt, de sajnos nagyon sokan ott tartanak, hogy semmilyen mozgást nem űznek, és ahogy mondtad, a nyirok, az annak nincs szíve, tehát az pang, és nagy sok bajt okoz nekünk. Szóval milyen tanácsaid vannak, aki mondjuk főként stresszes és ülő életmódot folytat? Ne tegye!
igen. Kicsit el kell gondolkodni ezen a kérdésen. Nyilván a mozgást azért nem lehet megkerülni. Tehát nem lehetne úgymond vitatárgya az, hogy valaki mozog-e vagy nem, de az a helyzet, hogy nekem is van ebben tapasztalatom, hogy milyen az, amikor tényleg nincsen ideje az embernek, illetve milyen az, hogyha még esetleg ideje lenne is, mert 10 perc mozgás is nagyon-nagyon sokat jelenthet, de hogy lelki ereje nincsen. De ami nagyon fontos mondjuk, hogyha valaki nagyon stresszes életet él, és a szokásos hatások hatnak rá, ugye az ilyen sok ülés, sok vezetés, stb., akkor mondjuk a csuklyásizom és a nyakizom, meg ez az egész terület, ez nagyon-nagyon sok feszültséget el tud tárolni, főleg talán a csuklyásizom. Van egy pár ilyen terület a testben, ahová a test nyúl, hogyha be kell feszülni, akkor igazán ott feszül be. És az egyik ez a csuklyásizom, ugye amikor félünk, megriadunk, ugye ez maga a megriadási reflex. Felhúzzuk a vállunkat, behúzzuk a nyakunkat, lábujjhegyre emelkedünk, ugye ez egy ilyen evolúciós reakció a stressz helyzetekre, vagy ilyen veszélyes helyzetekre. És ugye amikor stresszesek vagyunk, akkor pontosan ezek a folyamatok játszódnak le. Elkezd megfeszülni a vállövünk, felhúznánk a vállunkat, behúzzuk a nyakunkat, emiatt, hogyha ez nagyon sokáig így van, akkor ez úgy marad tulajdonképpen. Minden, ami nagyon sokáig van, az úgy marad. És emiatt például a nyak és váll területe nagyon be tud feszülni. A másik ilyen terület az a várli. Tehát, hogy például valaki nagyon stresszes, és talán még mozgásszerű problémái is vannak, hogy fáj a feje, az például sokat profitálhat abból, hogyha a csuklyás izmát és a nyakizmait hátul itt a koponya alatt közvetlenül. Tehát ahogy húzzuk le itt a koponyánkról az ujjainkat, ahol elkezd picit ilyen húsosabbá válni, izmosabbá, azt a régiót kell masszírozgatni. Meg az egész csuklyás izmot.
És ezt hogyan tegye valaki? Mert ugye a masszázshoz, masszőrhöz menni csodálatos dolog, de hogy egyre sokba kerül másrészt, azért nem tudunk annyiszor menni, ahányszor ezt befeszítjük.
Nem kell extra dolgokra gondolni, egyszerűen csak matassunk ott az ujjunkkal, és már sokat tettünk. Ezt leginkább itt a nyakizmok felső részével tudjuk megtenni, mert ott pici izmok vannak, viszont nagyon sokan vannak, és tényleg sokat tudunk elérni már csak azzal, hogy kicsit ott úgy nyomkodunk, húzogatunk, körözgetünk, semmi extrára nem kell gondolni. Persze lehetne ezt bonyolítani, de alapszinten, főleg, hogy az ember rendszeresen tudja magának csinálni, akkor ezzel is rengeteget segít. A csuklyás izom az már picit más tészta, oda mondjuk kiváló eszköz akár az SMR henger, akár egy kisebb labda, vagy esetleg a partnerünknek a keze.
Jaj, az a legjobb,
mindegyik. Igen. Az ilyen, úgymond ilyen házi masszázs, az teljesen rendben van. Nyilván nem lesz olyan hatékonyság, mint egy profi manuálterapeutája, vagy masszázs, hogyha elmegyünk, az más szint, de viszont az egyik az mondjuk hetente egyszer van, a másik meg lehet minden nap. Minél rendszeresebb valami, annál hatékonyabbá tudnál. Tehát én alapvetően azoknak a módszereknek a híve vagyok, amiket minden nap tudunk saját magunknak végezni. Mert mivel, hogy a romboló tevékenységet is minden nap végezzük saját magunkon, ezért ennek az ellensúlyozásra olyan dolgra van szükség, amit szintén minden nap tudunk végezni.
Ez nagyon logikusnak hangzik. Említetted itt a csuklyás izmoknál a labdát, azt hogyan használjuk, és milyen labdát tudsz ajánlani?
Alapesetben egy egyszerű teniszlabda is tud működni, annyi, hogy az mondjuk bizonyos felületeken sokkal könnyebben csúszik, mint az eredeti SMR vagy masszázs labdák, amik gumiból vannak. Általában tömör gumi, tehát ezek jóval keményebbek is, mint egy teniszlabda. Én ezt szoktam ajánlani, hogyha valaki nem akar pénzt költeni, teniszlabda általában van otthon, úgyhogy a játékok is teljesen jók egyébként, de ugye már nagyon sok helyen lehet kapni kifejezetten masszázslabdákat, amik keményebbek, gumiból vannak, tapadnak felületekhez, és sokkal könnyebb mondjuk falnak nekidőlve, oda helyezik ugye a csuklyás izomra, vagy a lapockák közé ezt a labdát, és csak felfelé lefelé, jobbra-balra mozgunk ezeken az izmokon. Alapvetően az SMR technika, ugye ez a masszázs henger technikája, ugye így hívják, ez olyan, hogy az izmok lefutásával párhuzamosan kell mozogni. Ami azt jelenti, mondjuk a csuklyás izom esetén, hogy például a válcsúcstól a nyak, illetve a gerinc irányába
kell gördülni, ha jól értem.
Igen. Tehát ugye nekidőlünk a falnak, és a nekidőlés szögével tudjuk változtatni, hogy mekkora terhelés is van, tehát mennyire intenzív lesz az adott gyakorlat. De alapesetben tényleg nekidőlünk a falnak, ott van a labda a fal és a csuklyás izmunk között, és mozgunk jobbra-balra.
Nagyon örülök, hogy ezt elmondtad. Azt elárulhatjuk, hogy én tulajdonképpen ezt már kipróbáltam, és fantasztikusan hatékony. Én megmondom őszintén, sose gondoltam volna, ilyen barátságba fogok kerülni egy teniszlabdával. Soha nem teniszettem még én, de egyszer igen, de akkor nem volt jó. Szóval ez a fantasztikusan egyszerű és nagyszerű technika. Általában ugye mondtad azt, hogy azért a mozgás nem lehet megkerülni, tehát hogy nem lehet elhagyni, vagyis hogy aki eddig nem építette be az életébe a ülő munkája, autó, tévénézés, kombó mellett, ha semmilyen mozgás nincs még jelen, annak mit tudnál ajánlani kezdésként?
Amikor az ember egy új szokást akar kialakítani, akkor nagyon fontos, hogy az a szokás az könnyű legyen. Sőt, nem az, hogy könnyű legyen, de kényelmes legyen, és vonzó legyen. Mert hogyha valami nagy fába vágjuk a fejszínket, akkor az elképesztő motivációra van szükség, hogy azt fenntartsuk. Úgyhogy pont egy ilyen könyvet olvastam egyébként a napokban, ami a szokások kialakításáról szól, és ez az egyik leglényegesebb pont tényleg, hogy amikor az ember új dologba kezd, akkor annak könnyűnek kell lennie, könnyen elérhetőnek. Ezért mondom például azt, hogy ha valakinek van masszázshengere, akkor az igenis legyen kirakva a nappali közepébe, vagy valahova, csak úgy legyen ott szem előtt, hogy 2 másodperc legyen elkezdeni hengerezni, mert hogyha el van rakva valahol messzire a henger, akkor senki nem fogja csinálni. Ugyanez van a mozgással is, tehát valami olyan dolgot kell kitalálni annak, aki eddig nem mozgott, ami nagyon-nagyon könnyű. Egy olyan fajta mozgást kell választanunk, ami tényleg egy vonzó vagy megfelelően könnyű mozgásforma. És igazából elég, hogyha csak elindítjuk a stoppert, és 5 percet beállítunk rajta, és akkor csak annyit mozgunk, mert 5 perc az tényleg nem egy vészes dolog. és lehet egy csomó rövid inspirációt látni, akár YouTube-on. A lényeg az az, hogy kezdjünk el csinálni valamit, ami annyira könnyű, hogy fenntartható. És aztán arra lehet építkezni.
Én nem fogjuk folytatni. Én azt gondolom, hogy ez borzasztóan fontos dolog, amiről beszélt Gergő, hogy annak vonzónak, könnyűnek, követhetőnek, fenntarthatónak kell lenni. Nagyon sokan akarnak egyszerre 5 kilométert lefutni, és akkor persze nyilván nem sikerül, és elkeserednek. Ezzel fogjuk folytatni. Maradjanak velünk, Olá Gergő mozgásterapeutával beszélgetünk arról, hogy hogyan tudunk egy kicsit szabadabban, és könnyebben, és boldogabban élni, és mozogni. Hamarosan folytatjuk zene után a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai, szerintem nagyon hasznos interjút Olá Gergellyel, halasi származású fiatalembere mozgásterapeutával. Végtelen sok hasznos dolgot tanultunk tőled, megtanulták nagyon sokan, akik eddig velünk tartottak, hogy például a teniszlabdát a teniszezésen kívül milyen áldásos módon lehet használni. Végtelen egyszerű mozgással és vonzó mozgással kell kezdeni. Arról is beszéltünk, és szerintem ez is hasznos, és ezt fogjuk most folytatni, hogyha valaki eddig nagyon mozgásszegény életmódot folytatott, tehát ülés, ülés, ülés és még ülés mellett akar valamit segíteni magának, hiszen például a nyirok keringésünk egyszerűen nem mozog és panganak a méreganyagok, ha ezt nem teszi meg, azon kívül, hogy rohadt jó dolog mozogni és élvezetes, akkor ezt egyszerűvel kezdje. Milyen tanácsod van még? Ugye szoktak beszélni erről, hogy milyen gyakran, milyen rendszeresen, tehát új szokást akarunk kialakítani, egy kicsit mozogni akarunk, hogyan tegyük.
Ugye minden a motivációra vezethető vissza, úgyhogy itt nincsen szerintem egy ilyen kötött szabály, hogy hogyan kell elkezdeni, mert mindenkinek meg kell találnia azt a mozgásformát, amit ő szeretne csinálni. Az mindegy, hogy ez most külső motiváció, vagy belső motiváció, hogy azért, mert más jól néz ki, amikor azt a mozgást végzi, vagy tényleg ő szeretné saját magát csinálni. Teljesen mindegy, hogy milyen fajta motiváció, de ez szükséges. Hát ne akarjunk olyan dologba belekezdeni, amit nem szeretünk csinálni, és csak azért csinálnánk, mert az eredménye kell. Hiába mondjuk azt gondolhatjuk, hogy például konditerembe kell járnunk ahhoz, vagy futnunk kell ahhoz, hogy lefogyjunk. Ez nem így van. Alapvetően bármilyen mozgással és megfelelő táplálkozással el tudjuk érni ezt a célt. Már csak azért is, mert hogyha csak azért akarunk futni, mert hogy akkor majd lefogyunk, de egyébként utálunk futni, akkor azt nem fogjuk csinálni sokáig.
Ezt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tudják igazolni. Én magam maximálisan, tehát akár egy új étkezési irányzatot, akár egy vagy több új mozgást is csak akkor tudunk beépíteni az életünkbe szokásként és minket segítő dologként, ha szeretjük is. Egyébként lehet, hogy az elején nem szeretjük, nem? Tehát azért az benne van, hogy az elején elkezdjük, és még nem vagyunk vele komfortosak. Tehát ott azért kell néha önfegyelem, de az biztos, hogy hosszú távon csak akkor, hogyha. Hogyan tudunk még, és mit tudunk tenni azért, hogy komfortosabb legyen ez az egész saját testünkben létel? És egyébként testhasználat, elhangzott ez a fogalom a riport közben, hogy a lélek hogyan működik. Én azért azt tapasztalom, hogy a lélek az maximálisan össze van húzalozva a testünkkel, és ugye mondtad, hogy az, hogy időnként fáj a hátunk, az nem azt jelenti, hogy alapból hátfájósnak születtünk, hanem hogy nem jól használjuk a testünket, mert mondjuk sokat görnyedünk, de a lélek is tud üzenni a testen keresztül? Van-e ilyen tapasztalatod?
Abszolút, természetesen. Szerintem erre a válaszra számítottál te is, amikor
igen,
ezt feltetted.
Igen, ez kérdés volt.
Igen. Ez az összehúzalozás, ez már egyébként sokkal jobb kifejezés szerintem, mint az, amit szoktak mondani, hogy van kapcsolat a test és lélek között. Az, hogy van kapcsolat, az szerintem olyan szempontból rossz megfogalmazás, hogy nem kapcsolat van, hanem ugyanaz a kettő. Tehát egy a gyökere mind a kettőnek, és csak egy másfajta kivetülése ugyanannak. Úgyhogy természetesen, ahogy bent, úgy kint.
Ami kint, az bent, ami bent, az kint. Tehát akkor milyen üzenetek, mik azok a tipikus üzenetek, amiket mondjuk meg tudunk érteni, ha figyelünk a testünkre? Egyáltalán figyelünk a testünkre? Vagy csak akkor, amikor már rohadtul fáj? Mi a tapasztalatod?
Igen, tipikus ez, hogy az ember csak akkor kezd el foglalkozni a fizikai gondjai, bajaival, amikor már szinte késő. megelőzésnek nincs meg a kultúrája sajnos. Állítólag Magyarországon kifejezetten nincs meg, de úgy összességében a nyugati világban sehol sincs.
Tehát szerencsésebbek vagyunk, hogyha időnként figyelünk magunkra, egy-egy pihenő időszakban végig pásztázzuk, hogy mit érzünk, mi van, hol feszül. Mik azok a tipikus üzenetek? Ugye ez az összehuzalozás működik, és mik azok az üzenetek, amiket mondjuk akár tudunk segíteni a hallgatóknak, hogy ha fáj a csuklód, akkor mi van? Vagy van erre szakirodalom, vagy vannak-e tipikus esetek?
Vannak erre szakirodalmak, ugye ez a pszichoszomatikának a témaköre, amikor bizonyos tüneteket, bizonyos problémákat megfeleltetnek lelki minőségeknek, lelki konfliktusoknak. Lehet ezeket használni, én is azért valamennyire tisztában vagyok ezekkel a dolgokkal.
Tudsz nekünk példát mondani? Tehát, hogy nekem például az életemben nagyon érdekes, hogy a bal fülem folyamatosan bedugult, meg nem jól hallottam rá, és mondjuk pont egy ilyen kapcsolati konfliktusban voltam, és amikor ez megszűnt, mindenféle egyéb beavatkozás nélkül kipattant a fülem, és jól hallottam. Én azt gondolom, hogy vannak ilyen kis történeteink.
Alapvetően úgy kell erre gondolni, hogy ugye a testben gyakorlatilag mindent az idegrendszer irányít. Az idegrendszer az az agy, gerincvelő, meg a rengeteg kis ideg, ami behálózza a testet, és tényleg mindent irányít. És az idegrendszer szimbolikus módon gondolkodik. Tehát, hogyha például van egy hallás probléma, fül probléma, akkor felmerülhet a kérdés, hogy esetleg van-e valami, amit nem hallok meg, mert a pszichoszomatika világában az az ilyen alapszabály van, hogyha valamilyen lelki probléma nem kerül megoldásra, nem figyelek rá, nem vagyok hajlandó észrevenni, mert például annyira el vagyok havazva a dolgaimmal, hogy egyszerűen nem tűnik fel, hogy van valami olyan konfliktus belül, ami megoldást akarna, akkor ez a konfliktus fog úgymond lesüllyedni fizikai szintre, és ott fog létrejönni, ott fog kivetülni. Ugyanaz a konfliktus, de fizikai szinten kell létrejönnie, hogy te figyelj, vegyél már észre. Tulajdonképpen erről van szó, mert hogyha lélekben nem veszük észre, akkor majd hátha észreveszük fizikai szinten, mert ott nehezebb figyelmen kívül hagyni. A probléma persze ott van, hogy a fizikai problémát észreveszük, de nem kötjük össze a lelki konfliktussal.
Ez egy fantasztikus, izgalmas terület, szerintem. Itt 10 000 kérdés jutott eszembe, mint nyilván nem tudunk végigmenni, de hogy véleményed szerint minden fizikai tünetünknek van valami üzenetértéke?
Ez kiváló kérdés.
Én üzenetértéke, magam
úgy vélem. Üzenetértéke szerintem van, de én úgy gondolom személy szerint, hogy túlzás az, hogyha valaki csak lelki oldalról szeretne mindent megközelíteni. Ugye, mivel hogy ugyanaz a kettő dolog, a fizikai lét és a lelki sík, ezért mind a kettő hat mind a kettőre. Ezért, hogyha találunk valami jó módszert, ami segít, akkor az mindegy, hogy melyik oldalról van. És természetesen vannak olyan problémák, amiknek fizikai oka van, és mondjuk a lelki oldal az csak egy fajta érzékenységet okozott azon a területen. Tehát mondjuk van egy lelki probléma, ami picit megágyazott annak a dolognak, és aztán jött egy rossz testhasználat, vagy egy ilyen-olyan fizikai trauma, esés, sérülés, bármi, mit tudom én, egy rossz cipő is ilyen lehet, egy rosszul megválasztott cipő, amiben nem úgy tud működni a lábfej. És akkor, mivel megvan már ágyazva ott egy problémának, ezért egy negatív fizikai behatás sokkal könnyebben tud létrehozni problémát.
Akkor itt egy borzasztó szoros összefüggésről van szó, szinte minden fizikai tünetnek azért van üzenete, ha más nem az, hogy túl sokat ülsz görnyedve a gép előtt.
Így van.
Ez nem egy mély lelki konfliktus, de hogy ez nagyon jó, mert tulajdonképpen olvashatunk, ha elkezdjük ezt használni a testünkből is, és üzeneteket, segítő üzeneteket szerencsés esetben forgatunk át magunknak.
Így van. Ami a lényeg, hogy ha valami történik a testünkben, valami elkezd fájni, vagy valamilyen módon megbetegszünk, akkor nekem az a tapasztalatom, mert nagyon sok, nálam sokkal okosabb embernek az a tapasztalata, hogy ezek a legritkább esetben a véletlen művei. Tehát, hogyha valami történik, akkor annak oka van, és valószínűleg nem fog teljes mértékben önmagától meggyógyulni. És vannak spontán gyógyulások persze, de azért ezek ritkák. Úgyhogy ezeknek érdemes utána menni, és legjobb esetben még a korai szakaszban, mert minél nagyobbra nő egy ilyen fájdalom vagy betegség, ugye annál nehezebb vele mit kezdeni, mozgásszervi, vagy akár másmilyen panasz bennünk, akkor tényleg annak érdemes utána menni, mert mindig van valamilyen oka. Ez lehet egyszerű fizikai ok, lehet mozgáshiány, vagy valamilyen más speciálisabb, de fizikai probléma, illetve lehet egy lelki konfliktusnak a fizikai lenyomata. A lényeg az, hogy ezekkel érdemes foglalkozni, mert ezek el tudnak hatalmasodni, és van olyan szakirodalom, és egyre több szakirodalom, ami szerint az egészen nagy problémák, egészen komoly betegségek is kifejezetten egyszerű és apró dologból indultak. Ugye nagyon jó példa erre akár a táplálkozás. Fél évig nem táplálkozunk jól, akkor az kis problémákat okoz, 5 évtizeden keresztül nem táplálkozunk jól, az meg nagyobb problémákat okoz.
Nagyon köszönjük, Gergő. Én azt gondolom, hogy végtelen széles skálán kaphattunk tanácsot, és nagyon tetszik nekem ez az utolsó üzenet, tehát hogyha valamit tapasztalunk, akár a testünkben, legfőképpen, akkor azt vegyük komolyan, mert az egy üzenet, és annak célja van. Hogy mondtad, hogy oka, nekem hirtelen az jutott eszembe, hogy célja van. Az a célja, hogy valamit csináljunk, valami úton
induljunk
el. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy ilyen izgalmas dolgokkal foglalkozol. Ígérjük a hallgatóknak, hogy jövő héten a másik területről fogsz mesélni nekünk, ami legalább ilyen izgalmas, és ezt kívánjuk a hallgatóknak, hogy ebből a sok-sok hasznos tanácsból, üzenetből minél többet forgassanak át az életükbe, és köszönöm, Gergő, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Olá Gergely mozgásterapeutával beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha lemaradtak bármely részről, javaslom, hallgassák meg akár internetről, akár ismétlésben a interjút. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.